kedves gyülekezet, Isten szent igéjét Mózes első könyvének a 25. részéből a 29. verstől olvasom. Azt találjuk itt. Jákob egyszer valami főzeléket főzött, és Ézsau megjövén elfáradva a mezőről mondta Ézsau Jákobnak, engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték nevét Edomnak. Jákob pedig mondta, add el hát nékem azonnal a te első szülöttségedet, és mondta Ézsau, imén halni járok, mire való hát nékem az én első szülöttségem. És mondta Jákob, esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküdött néki, és eladta az ő első szülöttségét Jákobnak. És akkor Jákob adott Ézsaunak kenyeret, és főtlencsét, és evett, és ivott, és felkelt, és elment, így vetette meg Ézsau az első szülöttségét. Kedves gyülekezet, a hónap végén, következő hónap végén újra itt van advent első vasárnapja, november utolsó vasárnapján kezdődik a következő egyházi esztendő. Ebben az évben, ami pedig tavaly ősszel kezdődött, a 2009-es novemberi időszakban az akkori adventi első vasárnappal, János evangéliumának egy mondatát választottuk mottóul, minnyáján Istentől tanítottak lesznek, és azt a tanulási módszert választottuk, hogy megpróbáltuk megnézni eleink gondolatait a hitágazatokban, hitvallásokban, és végig mentünk a kérdéseken, amelyeket ezek taglaltak. És ebben a hónapban különösen a család van előttünk, és azon belül is a családi konfliktus. Most a kis Dávidnak a keresztelőjére készülve is, talán aktuális is éppen a mai ige, bár nincs neki még testvére, ikertestvére pláne nem volt, és ő magában éli meg a konfliktusokat e pillanatban, néha ennek harsányan hangot ad, de ez így van rendjén. Szóval a családi életünk kérdésével persze nem csak akkor kell foglalkoznunk, amikor feszültségek és nehézségek vannak ott, hanem foglalkoznunk kell vele az örömök miatt is, mert jó a család. De annyi biztos, hogy ahol szeretet van, ahol nagy erők jelennek meg, ott hát súlyos feszültségek is keletkezhetnek szülők és gyermekek között, testvérek és testvérek között, a család közelebbi és távolabbi tagjai között egyaránt. És erről muszáj beszélnünk, mert nem akarjuk éppen a dolog szentsége és szépsége miatt a szőnyeg alá söpörni ezeket a problémákat, elrejteni, őket úgy tenni, minthogyha nem lenne semmi probléma. Természetesen nem rettegünk a problémáktól, hanem azokat meg akarjuk hívő módon, ha lehet oldani, vagy ha nem megoldhatók, akkor kulturáltan akarunk együtt élni a problémákkal, kezelni akarjuk őket. És így most a családon belüli konfliktusok kapcsán Ézsau és Jákob története áll előttünk, és annak is egy nagyon különös epizódja, úgy mondjuk az élettamból ismert kifejezéssel, hogy nem egypetélyű ikrek voltak, nem hasonlítottak egymásra, nem úgy, mint egyik tojás a másikra, hanem mint mondjuk, ahogy egy tojásra egy kókuszdió hasonlít, mert Ézsau szőrös volt és barnás-vöröses, Jákob pedig sima, de mind a kettő, ugye kókuszdió is, meg a tojás is, ilyen gömbölyű. De azért nem tévesztjük őket össze. Nos, ez a két fiú nagyon különböző természetű is volt. És ez így van rendjén, nincs két egyforma természetű testvér, az ikreknél is ez a helyzet, hogy ők sem teljesen egyformák soha. Az egyik lágyabb, a másik erőteljesebb karakter, és hát azt is meg kell itt jegyeznünk a történet kapcsán, hogy bizony a szülők kapcsolata a gyerekekhez az sem teljesen kiegyensúlyozott. Ez így van. Akkor is, hogyha egyformán szeretik minden gyermekünket, de nem egyféleképpen. Ez az egyformán, ez csak a dolog mélységére vonatkozik, de mindenkinek másféle szeretet dukál, az egyik bújósabb, a másik távolságtartóbb, az egyik beszédesebb, a másik hallgatagabb, az egyik hízelkedőbb, a másik dacosabb. Különbözőek a gyerekek, ott, ahol több gyerek van egy családon belül, és kialakulhat az az érzés a gyerekekben is, hogy engem kevésbé szeretnek, mint a másikat. A legjobban szeretett gyerekben is ott lehet ez a gondolat, hogy kevésbé szeretnek engem, mint a testvéremet. Hát a Biblia itt nem titkolja, hogy Izsák szerette Ézsaut, ilyen apás apa volt, akinek tetszett a fiának az erőteljes megjelenése és a harsánysága. A mama kedvence pedig Jákob volt, akit pásztornak nevez a Biblia, de a pásztor nem csak bárányokkal foglalkozó ember volt abban az időben, hanem az a személy is, aki hajlandó volt tanulni. Nincs még írásbeliség Ézsau és Jákob idejében, a családi történetek szájhagyomány útján terjednek, de pontosan terjednek ezek. És tudjuk, hogy nem mindenkinek van fogékonysága az ilyen történetek meghallgatására, továbbadására. Van, aki egy kézlegyintéssel nevezi bolondságnak azt, ami mások számára fontos, és úgy érzi, hogy az élet kézzel fogható dolgai azok többre becsülendők, mint a mesék, így szokták mondani. Pedig hát a hagyománynak is, a család történeteknek is nagy a jelentőségük, pláne ha Isten igéjéről van szó, még akkor is, ha Jákob és előtte Izsák és Ábrahám nem pontosan úgy értették Isten szavát, ahogy mi, és nem tudták úgy idézni, mint ahogy mi, amikor Isten azt mondja Ábrahámról, a két fiú nagypapájáról, hogy tudom róla, hogy megparancsolja fiainak, utódainak ő utána, hogy az Isten dolgait komolyan vegyék, akkor bizony Ábrahámnak nehezebb dolga volt, mint nekünk. Nem volt rögzített, Bibliában rögzített szöveg, amire hivatkozni lehetett. El lehetett mondani, hogy hogyan találkozott az Úrral, hogyan értette meg Isten akaratát, amikor Izsákot oda akarta áldozni az Úrnak, vagy azt, amikor el kellett indulnia a szülővárosából az ismeretlen vidékre, az ígéret földjére. Ezeket mind el tudtam mesélni, ma így mondanánk, a családtagoknak, és volt, aki ezt komolyan vette, volt, aki bolondságnak tekintette. Isten szent igéjével is így vagyunk, van, akinek az életét betölti, és formálja, és elindítja a gondolatait önmagával kapcsolatban, a világgal, az élet értelmével kapcsolatban. Van, aki anélkül, hogy ismerné, olvasná, tudná, unalmasnak tekinti, és sajnálja rá a fáradtságot, elmegy inkább vadászni. Vagy valami olyan egyéb szórakozásban merül, ami több izgalmat és azonnali sikerélményt hoz, jelent a számára. Nagyon különbözőek voltak tehát ezek a fiúk. És ahogy a Biblia elsőszülöttségi történeteit tanulmányozzuk, azt kell belőlük látnunk, hogy az első szülöttség végül nem feltétlenül kötődik ahhoz a biológiai, naptári adathoz, hogy ki született először, hanem az első szülöttség éppen ennek a szerepnek a vállalását is jelentette, amikor valaki nyitottá válik arra, hogy Isten rajta keresztül megőrizze azokat az üzeneteket, amelyeket később írásba foglaltak, sime sok évszázaddal, több évezreddel a történtek után. Ezek az események rögzítve nekünk is szólnak, és segítenek abban, hogy a magunk helyzetét megértsük és elemezzük. Tehát az első szülöttek seregéhez az tartozik, aki Isten kijelentéseinek az őre és munkása is lehet. Így választotta aztán ki Mózes az első szülöttek seregéül a lévi törzsét, a papi törzset, ők voltak, akik az első szülöttek áldozatát, önfeláldozását magukra vették, és az Úr előtt álltak népükért szolgálatban szüntelenül, és így lesz az új szövetség üzenete mindannyiunkhoz, legyünk mindnyájan, csatlakozzunk mindnyájan az első szülöttek seregéhez. Az első szülött mindannyiunk előtt, Isten egyszülött vagy első szülött fiam, Urunk Jézus Krisztus, és azok, akik az ő nevéről neveztetnek, az első szülöttek seregéhez tartoznak. De most nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a konfliktust. A Biblia nem rendkívüli dolgokban akarja meglátni az ember és ember közötti feszültség okát, nem misztikus és nehezen csak a beavatottak által érthető dolgokban akarja meglátni az Isten kijelentéseinek az útját. Elég egy éhes gyomor, egy finom illatú lencsefőzelék, és már is benne vagyunk az üdv történeti eseményekben. Bizony az üdv történeti események a konyhában nagyon jól folytatódnak. Amikor ifjúsági táborban vagyunk, azt tapasztaljuk, hogy legjobb lelki gondozás a konyha környékén szokott zajlani. Egyrészt, mert ott lehet mindig egy darab vajas kenyeret kapni, ha valaki éhes, és hogy az asztal mellett, nem véletlenül a fehér asztalnál szoktak megnyílni a szemben álló felek is egymás felé, az unióban is rendeznek mindig külügyminiszterek számára egy ebédet rendszeres időközönként, és ott döntő fontosságú dolgok oldódnak meg, vagy dőlnek el. Bizony az asztalnak, a konyhának, a konyha illatának ilyen szentségi szerepe van, és ezt meg kell becsülni. Meg kell becsülni a konyhának a légkörét. Itt van a két fiú, az egyikük az első szülött jogilag, a másikuknak pedig ez nehezen fér a fejébe. Történetük oly bizarr és olyan nehezen eldönthető, hogyha a sportból veszünk egy hasonlatot, azt mondhatjuk, hogy csak a célfotó döntötte el, hogy ki az első szülött. Ugye, amikor nagyon kérdéses a dolog, mai technikával ezt úgy szokták megállapítani, hogy lelassítják a felvételt, és akkor ott mérnek. Ilyen másodperc töredéke alapján dől el, esetleg szokták mondani, hogy melbedobással győzött valaki, és valóban így van, hogy a rövidtáv futók különösen beszoktak vetődni a célba, hogy megelőzzék társukat. Hát így vetődött be Ézsau Jákob előtt. Oly egyszerre születtek, nem teltek el percek, ahogy ez általában ikrek között van, hanem úgy született a két gyerek, hát Orsi tudna erről a legtöbbet mondani, hogy neki ikrei vannak, de lehet, hogy nem emlékszik erre, hogy is történt a dolog. Nem valószínű úgy, mint Ézsau és Jákob között, mert Jákob fogta Ézsau sarkát. Az Akob a héber nyelvben sarkot jelent, és Jákob a kis sarkos vagy sarkában lévő fiúcska nem akart lemaradni sehogy se a bátyja mögött. Sarkában lihegett, ismerjük ezeket a szavakat, hogy sarkában van valakinek, letapossa szinte a sarkát, nem akar lemaradni tőle. És így született meg, ezért lett ilyen talányos a neve, ami hát jelenthet ilyen ügyeskedőt is. Valakit, akit nem lehet lerázni, aki mindig ki fogja verekedni magát a nehéz helyzetből, a bátyja sarkába kapaszkodva jött a világra. De hát Ézsau szerencsésnek mondta magát. A két fiú nem fért a bőrébe már a születése előtt se. Tudjuk, hogy az édesanyjuk Rebeka elment megkérdezni, hogy miért ilyen nehéz az ő terhessége. Egymással verekedtek ott az anyaméhben már, és ez nagyon elkeserítette az édesanyját. Mint tudjuk, őket általában leginkább a gyerekeknek az egymással való torzsalkodása szokta bántani. Így is van rendjén ez a dolog. Elment megkérdezni az urat, és valószínű Ábrahám volt az eszköze, a tolmácsa ebben, hiszen Ábrahám élt még, ha jól adjuk össze a számokat, a fiúk, az unokák 15 évesek voltak, tehát formailag nagykorúak már, amikor Ábrahám meghalt. És azt a, itt ennek a fejezetnek egyébként az elején erről van szó, Ábrahám haláláról van szó, és ennek nyomán találjuk aztán Ézsau és Jákob történetét is. Azt a magyarázatot mondja Ábrahám, ami hát olyan nehezen elfogadhatóvá tesz bibliai történeteket is, és nyitva adja az örök vitát, a feszültséget, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Tehát valahogy felborul a természetes rend. Nem jól vesszük soha a feszültségeket, pedig Isten ajándéka az. Van, aki menekül előle, van, aki kitér előle, van, aki haragszik érte, és van, aki megérti, hogy a harcokban, kísértésekben, feszültségekben formál bennünket Isten, ha lehet tökéletessé. Judit kérte először az imádságot most, amikor elkezdtük a kis mécseseket meggyújtani, és azt szerette volna, ha vele együtt, vagy lehet, hogy őt megerősítve gondoljuk végig azt a mondatot, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja. Mert valószínű érte őt valami kellemetlenség az elmúlt napokban, ami úgy önmagában, ha nem hívő emberként élte volna át, veszteség vagy hátrány formájában tűnt volna fel az ő szívében, életében, de szerette volna, ha mi együtt imádkozunk vele, és megerősítjük ebben a hitben, hogy Istennek minden próbában van elrejtve valamilyen áldása, és ő most kíváncsian várja ezt az áldást. Hát a családi élet feszültségeiben is el van rejtve Isten áldása. Az egy ilyen hiú ábránd, amit édesanyák, édesapák gondolnak, elfelejtve, hogy milyenek voltak ők gyerekként, hogy legyen feszültségek nélküli a családi élet. A gyerekek ne marakodjanak, ne pofoszkodjanak, ne gyalázzák, csúfolják egymást, ne vegyék el egymás játékait, mindig legyenek nagyon jó testvérek, jóban-rosszban tartsanak ki egymás mellett. Ez nem így szokott lenni. Irigykednek, versengenek, szemtelenek egymással. Az idősebbek mindig elvárnák, hogy a fiatalabbak felnézzenek rájuk, és tiszteljék a kort, de a fiatalok nem szokták tisztelni. Talán emlékeznek az evangéliumokból arra a jelenetre, amikor Péter oda megy dúzogva Jézushoz, és azt mondja, hogy hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, az én testvérem, és hányszor kell nekem megbocsátanom. Hát egy testvérét ismerjük így az evangéliumokból, ő András, ő is Jézus tanítványa. És tudjuk, hogy a tanítványok között mindig volt feszültség és torzsalkodás, és valószínű ez lehetett, hogy Péter nagyon komolyan vette, hogy ő a tanítványok közül az első, rászolgált erre a címre nyilván, és elképzelem, hogy András meg néha ezért kifigurázta őt. És mondta, hogy a tudós rabbi, az előkelő úr bizonyára, ő jobban tudja a dolgokat, és lehet, hogy nap mint nap, és napjában többször előfordult, hogy András nem volt úgy elájulva attól, hogy Péter az első a tanítványok között, és egyszer vette a fáradtságot, és megszámolta, hogy hányszor bosszantotta őt aznap András, és úgy találta, hogy ez 7 alkalommal előfordult, és odaállt Jézus elé, hogy Uram, hát 7-szer is meg kell bocsátanom az én testvéremnek, és hát nem folytatódik a történet, mert mit lehet azután mondani, hogy Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. Mondd mindig ugyanazt, hogy megbocsátok. Kész vagyok a megbocsátásra. Hát, ha belefárad egyszer a bosszantásba, az ellenségeskedésbe a testvéred. De hát gondolhatta Péter, könnyű azt mondani. Jézusnak is volt baja családtagjaival. Őt is akarták magukkal ragadni, mert nyilván elment az esze. Ilyeneket mondtak a családtagok, és el kellett telni egy időnek, mire megértették, hogy mi volt Jézus igazi küldetése és szolgálata. Hát különböző volt ez a két testvér. Külalakjában is, életformájában is, életcéljában is. Az egyik nap mint nap ölni ment, vadászni ment, és közelebb volt az apa szívéhez, jobban megtalálta a hangot, jobban szót értettek ők ketten, és a szemlélődő, tűnődő Jákob, elhúzódó, háttérbe húzódó Jákob, aki kereste a miértekre a választ, ő nem volt olyan kedves talán, legalábbis ő úgy érezte, és a történet író így rögzíti a számunkra, Ézsau volt inkább Izsáknak a kedvence. És egyszerű a történet, megjön egy alkalommal, Ézsau éhesen a vadászatból, és nem tud várni. Ezek is érdekes epizódok a Bibliában, amikor valami azon bukik meg, azon fordul meg, hogy valaki nem tud várni. Saul király, aki nem tud várni Sámuelre. Vagy a katonák, akik Gedeon seregében végül hazaküldendők, nem tudnak megfelelően várni akkor, amikor inni mennek a folyóra. Amikor valaki nem tud várni, nem tud uralkodni a teste felett, így Ézsau sem. Azokat a szavakat használja, hogy azonnal adjatok enni, mert már is meghalok. Ismerjük persze ezt. A nagyon éhes, nagyon haspók ember tud nagyon nehezen várni, és Ézsau így, azonnal adj enni, mert meghalok. Nagyon erős, kemény kifejezések ezek itt a héber nyelvben, még az étel nevét se tudja, azt mondja, adj a veres ételből, fogalma nincs, mivel a fazékba az illata jó, adj azonnal, mert meghalok. Ő veres ember, és az étel is veres, minden veres az ő számára. Ami jó, nyilvánvalóan a vér, amit ont, az állatok lelövésével, az üstöke, és az étel, most íme ez ő hozzá passzol ide neki, a veres ételt azonnal. Jákob azonban nem szolgálja ki hirtelen az ő fivérét, nyilvánvaló itt is az örök vita kettejük között, és a kereskedő szellem rögtön felbukkan az ő döntésében. Itt a nagy pillanat. egy tesztre. Mennyit ér neki az elsőszülöttségi joga? A Biblia azt mondja később, és az imádság előtt is erről olvastunk, hogy megvetette Ézsau az elsőszülöttségi jogát. Hívő emberek között is, de úgy általában a világban itt szoktak útjaink elválni egymástól. Van, akinek megáll a hite ott, hogy mit ad Isten nekem azért, hogyha én az ő gyermeke leszek. Ad-e nekem kenyeret, vagy hozzá esetleg lencsét? Ad-e nekem egészséget? Én kimaradok-e azok táborából, akik egy adott korban járványok, vagy gazdasági nehézségek, háborúk áldozataivá válnak? Meg vagyok sértve, ha engem is érintenek a veszteségek, mert hiszen én Isten gyermeke vagyok. Ézsau táborában vagyok-e, akik megállnak a tál lencse felett, és ott hezitálnak, hogy kell-e nekem az elsőszülöttségi jog, vagy nem? Vagy pedig a másik oldalon ezt mélyebben értik meg, és élik át. Mondhatnánk persze, hogy nem volt ez olyan egyszerű dolog, hogy kié az elsőszülöttségi jog. Így van. Az elsőszülött mindig két részt kapott, tehát aztán később Jákob családjában a 12 fiú között úgy kellett felosztani a vagyont, hogy 13 felé kellett elosztani, és két rész járt az elsőszülöttnek. Itt, mivel ketten voltak, itt három felé kellett elosztani a vagyont, és két rész jutott az elsőszülöttnek, és egy rész a másodiknak. Így kellett elosztani. Azt is tudjuk, hogy ha lány volt az elsőszülött, úgy mondja a Talmud, hogy akkor örülhetnek a fiúk, mert ha lány volt az elsőszülött, ő ugyan nem örökölcsőt ért, ő érte majd a vőlegénynek még fizetni is kellett, de akkor nem járt az utána következő első fiúnak két rész. Tehát ezért örülhettek a lánynak a fiúk, ha elsőszülött volt, mert akkor egyenlő arányban osztották szét közöttük a vagyont. Hát erre gondolhatott itt hirtelen bárki, hogy most a kétharmadát viszi el az elsőszülött, és az egyharmadát a második. De volt az elsőszülöttségnek még egy haszna, ez pedig az atyai áldás volt. Az atyai áldás, amiben felbukkannak persze földi dolgok, bő termés, jó éghajlat, egészség, és így tovább. De az igazi áldás az mégis az Isten ügyének, az igének a továbbadása, az áldás adásának az öröklése és örökítése. Az elsőszülött lett akkor a családnak a papja, hiszen nincs még papság, legalábbis ebben a kis törzsszövetségben, amivé lassan ez a család kinövi magát. Az elsőszülött az, akin keresztül az Úr szól az egész családhoz, akin keresztül a maga gondoskodó és áldó szeretetét adni akarja a többieknek. Ézsau erről semmit nem tudott. Ézsau megállt a lencse illatánál, mondom, még a nevét se tudta az ételnek, csak a színét és az illatát, az étvágy gerjesztő illatát érezte. Jákob kavargatta az ételt, Jákob tudta, hogy mit kell abba az ételbe tenni. Tehát Jákob tudta azt, hogy mit jelent igazán az első szülöttség, és ő az áldást várta, akarta, kereste. Nem akarja a Biblia azt, hogy mi mindenben utánozzuk a történeteket. Én nem szeretném, ha bárkiben az a kép alakulna ki, hogy Istennek segíteni kell, mert ugyan elhatározta, hogy Jákobot teszi elsőszülötté, és az elején nem vigyázott, nem figyelt, és ezért Ézsau született kettejük közül előbb, és aztán ott sem tudta a befolyását érvényesíteni, hogy az apa Izsák nőjön fel ez a gondolathoz, és hallgasson a feleségére, aki a kijelentést vette, és ha Isten valahogy így elrontotta a dolgokat, akkor majd jönnek az emberek, jön az agyafúrt Jákob, és jön a rámenős gyors észjárású édesanyja, és akkor kitalálják, hogy hogy kell helyre billenteni Isten elakadt igazságát. Mi nagyon gyakran csinálunk ilyen dolgokat, mint egy Istennek segítünk némi füllentéssel, alakoskodással, olyan fajta vallási cselekményekkel, amelyekről azt gondoljuk, hogy neki szólnak, de nem csak nekünk vagy a társadalomnak, ott próbálnak igazolni bennünket. Nem akarjuk találgatni, hogy hogy lehetett volna elintézni, hogy mégis Jákob legyen az első szülött, egy történetet mutat be nekünk a Biblia, és ebben benne hagyja ezeket az emberi gyarlóságokat. Benne hagyja, hogy Izsák jobban szerette Ézsaut, és azt is, hogy főként miért. Benne hagyja azt, hogy viszont Rebeka meg Jákobot dédelgette jobban, és az ő útját akarta egyengetni. Benne hagyja a két fiú közötti konfliktust. Ettől olyan mai és saját ez a történet, és arra int bennünket Isten az igéjén keresztül, hogy legyünk tisztességes munkálói a saját sorsunknak, figyeljünk ő rá. Nem az az üzenet belőle, hogy törtessünk mások sarkában, és a világért ne engedjük el a jussunkat, hanem tűzön vizen át is szerezzük meg. A világ egy kicsit ma egyébként ilyen. Talán ebből a lerázhatatlanságból annyi marad meg, hogy az áldást ne engedjük ki a kezünk közül. Hogy legyen mindennél fontosabb az elsőszülöttségi áldás, ami nem földi vagyont jelent, hiszen Jákob egy szál vándorbottal fog elmenni itthonról, és nem az örökség kétharmadát viszi, az egyharmadát se viszi el, sőt ő fog hozni Ézsaunak majd ajándékot, nem fogja fitoktatni elsőszülöttségét, mikor találkoznak is uramnak nevezi Ézsaut, de ő az, akin keresztül Isten az áldást tovább viheti. Lehet, hogy a hosszú sok-sok szenvedése után érti meg Jákob is, hogy mit jelent igazán az elsőszülöttek közé tartozni. Nem kevesebb szenvedést, nem több vagyont, nem egyszerűbb életutat, hanem sokkal több próbát, megrázkódtatást, de mégis az Isten közelségének azt a szépségét, azt a nagyságát, amit ő aztán az Úrral való küzdelmében ott a Jabbók révén, annak ellenére megért, hogy ebbe a küzdelembe is belerokkan. Isten népéhez akarok tartozni, az elsőszülöttek seregéhez, kerül, amibe kerül. Ez van az egyik oldalon. A másikon, ére nekem ez valamit, többet ére egy jó étel, többet ére egy jó emberi beágyazottság a mában, mert hogy egy életünk van, idézi lábjegyzetben igénk Ézsaiás könyvének a 22. részét, ahol az a mondat található, hogy együnk, ígyunk, holnap úgy is meghalunk. Tehát ez a minden mindegy, legalább akkor az utolsó pillanatban élvezzük az élet kivételes szépségeit. Ez áll szemben azzal a jövő látó és a jövőn is munkálkodni hajlandó látáson, ami Jákobot jellemzi. Nagyon érdekes dolgot mondott egyik tanárunk a héten, a környezetbiztonsági tanár tartott egy előadást szociális munkások között, és ott mondta azt, hogy azoknak a döntéseknek, környezettel kapcsolatos döntéseknek, amiket most hozunk, még 5000 év múlva is érezhető lesz a hatásuk. Szinte hihetetlen. Azoknak a lelki döntéseknek, amiket most hozunk, amit hoz Orsi a gyerekei érdekében, amit Dávid a szülei fognak most hozni, vagy a Zsuzsi, hogy most hirtelen a kisgyerekesekre tekintsek itt körbe, azok a döntések, ugyanúgy, mint ahogy a hívő Ábrahám döntései Jákobban, és a hívő Jákob Izrael döntései a mában, és a lelki Izraelhez tartozók életében, a mi életünkben is éreztetni fogják a hatásukat. Hát, vegyétek komolyan elsőszülöttségi jogotok kérdését, és küzdjetek érte. Amen. Áldjunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy bevontál minket is az elképzeléseidbe, a terveidbe. Mi is tudjuk, hogy nem velünk kezdődött az élet. Tudjuk, hogy sem személyesen, sem népként nem az elsőszülötteidhez tartozunk, de kegyelemből mindannyiunkat az elsőszülöttek seregébe akarsz beilleszteni. Nem rajtad múlik, hogy az elsőszülöttek közé tartozunk-e. Könyörülj rajtunk, hogy megnevessük annak áldásait. Könyörülj rajtunk, hogy ne emberi igyekezet legyen az elsőszülöttségünkért folytatott küzdelem, hanem az áldást keressük. Az áldást nem úgy, ahogy Ézsau, aki megbánás nélkül akart áldáshoz jutni. Mi ismerjük a te kegyelmedet, és az annak nyomán járó, elfogadó áldást. Fogadj bennünket, fogadd be a mi életünket is az elsőszülöttek seregébe. A te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.